Isten igéjét olvasom a Prédikátor könyvéből, a második részből, az első verstől az utolsóig. Ezt gondoltam magamban, megpróbálom, milyen az öröm, és élvezem a jót. De kitűnt, hogy ez is hiába valóság. A nevetésre azt kellett mondanom, hogy esztelenség, az örömre pedig azt, hogy mit sem ér. Majd azt gondoltam ki, hogy borral vidítom magam, de csak úgy, hogy az eszemet a bölcsesség vezesse. Oktalan dolgokhoz fogok, hogy meglássam, jó ez embereknek, amit véghez visznek az ég alatt egész életük során. Nagyszerű dolgokat alkottam, házakat építettem, szőlőket ültettem, kerteket és ligeteket létesítettem, és beültettem azokat mindenféle gyümölcsfával. Csináltattam víztárolókat, hogy öntözni lehessen belőlük az erdőben sarjadó fákat. Szereztem szolgákat és szolgálókat, voltak házamnál született szolgáim is. Marhacsordám és juhnyájam is több volt, mint mindazoknak, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. Gyűjtöttem ezüstöt és aranyat is, királyok és tartományok kincsét. Szereztem énekeseket, énekesnőket, és ami a férfiakat gyönyörködteti, szép nőket. Naggyá lettem, és fölülmúltam mindazokat, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. De megmaradt a bölcsességem is. Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Nem bontam meg szívemtől semmi örömet, hanem szívből örültem mindannak, amit fáradtsággal szereztem, hiszen ez volt a minden hasznom, ez volt a hasznom minden fáradozásomból. De amikor szemügyre vettem minden művemet, amit a kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindaz hiába valóság, hasztalan erőlködés, nincs semmi haszna a nap alatt. Azután arra törekedtem, hogy meglássam, mit ér a bölcsesség, meg az esztelenség és az oktalanság, és hogy mit tesz az ember, aki a király után következik. Csak azt, amit azelőtt is tett. Úgy láttam, hogy hasznosabb a bölcsesség az oktalanságnál, ahogyan hasznosabb a világosság a sötétségnél. A bölcs ember nyitott szemmel jár, a bolond pedig sötétben botorkál. De arra is rájöttem, hogy ugyanaz lesz a sorsa mindegyiküknek. Ezért azt gondoltam magamban, ha az én sorsom is az lesz, ami a bolondé, akkor mit ér az, hogy én bölcsebb vagyok? És azt mondtam magamban, ez is hiába valóság. Bizony a bölcsemberre se emlékeznek örökké, meg a bolondra sem, mert mindaz, ami megtörtént, feledésbe megy az eljövendő időben, és a bölcs is meghal, és a bolond is. Meggyűlöltem az életet, mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt, hiszen minden hiába valóság és hasztalan erőlködés. Meggyűlöltem mindazt, amit fáradtsággal szereztem, míg fáradoztam a nap alatt, mert más emberre kell hagynom, aki utánam következik. Ki tudja, hogy bölcs lesz-e vagy ostoba, és mégis rendelkezni fog mindazzal, amit fáradtsággal szereztem, míg bölcsen fáradoztam a nap alatt. Ez is hiába valóság. Odáig jutottam, hogy már kétségbe estem minden szerzeményem miatt, amiért fáradoztam a nap alatt. Mert van olyan ember, aki bölcsességgel, tudással és rátermettséggel fáradozott, és olyan emberre kell hagyni a vagyonát, aki nem dolgozott érte. Ez is hiába valóság, és nagyon rossz dolog. Mert mi jut az embernek mind abból, amit fáradtsággal és teljes odaadással szerzett a nap alatt, hiszen minden nap fájdalom és bosszúság gyötri, és még éjjel sincs nyugta a szívének. Ez is hiába valóság. Nincs hát jobb dolog, mintha az ember eszik, iszik és jól él fáradtságos munkájából, de beláttam, hogy Isten kezéből jön ez is. Mert ugyan ki ehetik, és ki lehet vígan nála nélkül. Mert annak az embernek, akit ő jónak talál, bölcsességet, tudást és örömöt ad. A bűnöst pedig azzal veri meg, hogy gyűjtsön és halmozzon, aztán annak hagyja, akit Isten jónak talál. Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Amen.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Dicsérünk, áldunk és magasztalunk tégedet, Urunk, mint akinek kezébe van minden hatalom, menjen és földön. Dicsérünk és magasztalunk téged a te csodálatos gondviselésedért, amelyel felhozod a napodat jókra és gonoszokra egyaránt. Elsőt adsz termékeny esztendőket, hívőknek és hitetleneknek egyaránt. Magasztalunk téged a te különleges gondviselésedért, amely a tieidet megőrzött. Köszönjük, hogy gondviselésed őrizte a mi lelkünket. Áldunk és dicsérünk téged a te legcsodálatosabb gondoskodásodért, hogy szabadítót és megváltót küldöttél mi nekünk. Dicsérünk és áldunk téged a te legnagyobb ajándékodért, Jézusért. A benne való üdvösségért, a bűnök bocsánatáért, a lélek békességéért, és azért, hogy megőrzöd a te népedet, és körülveszed nap mint nap a te szabadításaiddal. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket az elmúlt időszakban minden erőszakos cselekedettől. Köszönjük, hogy józan belátást és megfontolást adtál mi nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy a lelkünket is te tudod elcsendesíteni a háborúság idején. Urunk, azt olvastuk a napokban, hogy ez a fajzat nem megy ki csak könyörgéssel és böjtöléssel. Tanítsd meg a te népedet imádkozni, könyörgéssel, böjtöléssel eléd állani. Hogy most mindent tegyünk félre, és az első legyen, hogy hozzád kiáltunk szabadításért. Neked semmi sem lehetetlen, le tudod győzni a gonoszság erejét és hatalmát. Ezt kérjük tőled. Azt is kérjük, Urunk, hogy a mi magyar népünk is hadd lehessen a te néped. Hogy a te különleges oltalmadat élvezhesse. Urunk, sokszor mutattad már jelét adtad annak, hogy szeretsz bennünket. Megtartottad már nemzetünket nyomorúságos időszakokban. Köszönjük, hogy az ige által tudod megtartani a tieidet. Add az igét ennek a népnek. Bátorítsd fel az ige hirdetőiket, hogy bátran hirdessék a te akaratodat. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy most a megyénkben szószékcsere alkalmával lelkipásztorok különböző helyeken, új helyeken hirdethetik az ígét. Áld meg a lelkész testvéreinket, adj nekik tiszta ígét, üzenetet tőled. Kérünk, Urunk, hogy most, akik itt együtt vagyunk, tekints ránk, ismered mindazt, ami bennünket foglalkoztat, egyénileg is. Eléd hozzuk betegeinket, mint ahogy amikor lent jártál a földön, hozzád vitték a nyomorúságokban és betegségben sínylődőket. Mi is most lélekben eléd helyezzük őket, akiknek testi és lelki fájdalmaik vannak. Legyél közel hozzájuk. Ne engedd, Urunk, hogy a betegség mellett a betegség lelke is gyötörje őket. Imádkozunk a kórházban levőkért. Legyél mellettük. Adj nekik segítséget ott az ellátás dolgaiban is. Imádkozunk az orvosokért is. Látod, Urunk, hogy mennyire megnehezítették az ő helyzetüket is. Mennyi lelki tusába és problémázásba került az életük. Urunk, adj szabadítást az egészségügyben is. Hálát adunk, Urunk, azokért, akik hazajöhettek betegségekből, kórházakból, nyomorúságokból. Köszönjük, hogy te vagy a mi gyógyító Istenünk. Ismered a közöttünk levő gyászolókat is. Könyörülj rajtuk. A vigasztalásoddal vedd őket körül. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy van hitoktatás, a gyermekekkel foglalkozhatunk. Köszönjük azt a gyermekcsoportot, azokat a gyermekeket, akik velünk most egy időben imádkoznak és ígédet hallgatják. Áld meg az ő életüket, és imádkozunk a fiatalokért is. Legyél nekik vezérük. És most megköszönjük azt az ígét, amit készítettél mi nekünk ezen az Isten tiszteleten. Adj nekünk nyitott szívet, hogy készek legyünk hallgatni a te ígédre, befogadni és megtartani azt. Mindezt kérjük a mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Isten igéjét olvasom, és Szent Lelkének segítségül hívásával kívánom hirdetni az ő akaratát, amit írva található a Prédikátor könyvének második fejezetében, a 23. és 24. versben. A megnevezett szent helyen a Prédikátor könyvének második részének 23. és 24. versében így szól Isten igéje. Mert micsoda marad meg az embernek mindenő munkájából és elméjének nyughatatlan fáradozásából, melyel ő munkálkodott a nap alatt, holott minden napja bánat és búsulás az ő foglalatossága, még éjjel is nem nyugodt az ő elméje. Ez is hiába valóság. Nem nyugodt az ő elméje. Ez is hiába valóság. Kedves testvérek, nagy örömmel jöttem hozzátok a szószékcsere kapcsán, és hirdetem ti nektek majd az Isten akaratát. Ez előtt azonban átadom a Kispest Vekerletelepi gyülekezetnek a köszöntését. Ők is most Isten igéjét hallgatják, adjon Isten ott is tiszta ige hirdetést. Rögtön a prédikációm elején elmondom, hogy tudhatjuk azt, hogy van különbség a kétféle biblia fordítás között, az új fordítás és a Károli fordítás között, és az a kettő kiegészíti egymást, illetve bizonyos kiegészítésre szorul az előbb elhangzott igeolvasás. Tudnélik, ha a Károlit nézzük, akkor nagyon sokszor előfordul ebben a fejezetben az elme szó, amit másképpen fordított, hiába való gyötrődésnek, vagy másképpen fordít az új fordítás. És a textusból láttuk azt, hogy abban a két versben is kétszer is előfordul ez, hogy az elmének nyughatatlan fáradozása. Azután még éjjel is nyugtalan az embernek az elméje. Aztán sok helyen előfordul ez a szó, így ezzel fejeződik az utolsó vers is, hogy ez is hiába valóság és az elmének gyötrődése. És voltaképpen ez volt az, ami engem foglalkoztatott, amikor készültem erre az ige hirdetésre, hogy Salamon miért mondja itt a Prédikátor könyvében, hogy az elmének különös gyötrelmeivel lehet számolni bizonyos élethelyzetekben. Ezért vettem rövid textusnak azt, hogy nem nyugodt az elméje, és ez hiába valóság. És elgondolkoztam azon, hogy mi is az elme, ami nyugtalankodhat, és még éjjel is zavart okozhat. Az elme az ember lelki valójának legbensőbb, tudatos része. Ami ott legbelül van, ahol mi vagyunk saját magunk, az én tudatunk ott van. Az ember bensejében van nem tudatos belső rész is, ami irányítható. Irányíthat az embernek a érzelemvilága, irányít az embernek a gondolatvilága, meg az akaratvilága is. De emögött ott van valami, ami irányítja az embernek az érzelmi, értelmi és akarati funkcióit. Valójában az elme, tehát az ember tudatának a legbenső része, ahol az önazonossága van, és ezzel kapcsolatban bizonyos hibák léphetnek fel, zavarok támadhatnak. Két ember életében mutatom be ezt a problémakört, két uralkodó életében. Egyik Nabukodonozor, másik pedig Salamon, aki ezt a könyvet írta, amiből a textust vettem. Az elsőnek Isten összezavarta, megzavarta az elméjét. A másik pedig megzavarta saját elméjét Isten ellenes életével. És íme itt panaszkodik, hogy minden hiába valóság, és az elméje végtelenül nyugtalan. Nézzük először az egyiket. Nabukodonozor, ez a nagy babiloni uralkodó, sok Isten ellenes rendelkezést hozhatott az Isten népe ellen is. Még egyszer betelt a pohár. Mindenkinél más az, ahol betelik a pohár, az utolsó csepp, minden embernél más és más, amikor Isten közbeszól. Ennek az embernek az életében, a cselekedeteiben az utolsó csepp az volt, hogy Isten gondviselésével játszadozott. Azt csúfolta, vagy semmivé tette, amikor azt mondta, megállván a Szemiramisz függőkertje fölött, ami az ókor egyik csodája volt, a világcsodák egyike, hogy nem, de ez az a nagy Babilon, amit az én hatalmam és az én erőm épített, és ezzel elvette Istennek a dicsőségét és az Istennek a méltóságát, mert azt mondta, hogy az ő ereje és az ő hatalma, ezzel teológiailag mondhatjuk a providencia generáliszt, Istennek az általános gondviselését tagadta és rabolta meg. Amikor Isten ad erőt és Isten ad hatalmat arra, hogy bármit elvégezhessünk, és ezt a hatalmat el is veheti, és akkor valaki azt mondja, hogy az én erőm és az én hatalmam, és akkor megszólal a kijelentés hangja, a batkol, a mennyből, megítél téged az Isten, és elvette a te hatalmadat. Nem olvassuk azt, hogy Isten népe imádkozott volna azért, hogy Isten zavarja össze ennek az ország vezetőnek a gondolatait. Bár utóbb látjuk, hogy Isten ezt az imádságot meghallgatta volna. De ő enélkül is, ő maga megtette, Isten cselekedett, és hirtelen tette meg, amit megtett, és ellenállhatatlanul tette meg azt, amit megtett. Mert Istennek van egy ilyen munkája, hogy ő maga hirtelen és ellenállhatatlanul összezavarja az emberek gondolkozását. Ott legbelül az embert rettenetes zavarba hozza. Azt olvasom a Mózes 5. könyvében az engedetlenekről, hogy megverem őket elmezavarodással. Hogyha nem hallgatsz ezekre a szavakra és ellened támadsz az Istennek, megverem elmezavarodással. Máshol azt olvassuk abban a bizonyos szózatban, ami elhangzott az engedetlenekről, hogy és majd megtébolyodsz a látványtól, amit látni fogsz. Ezek szerint Istennek van egy ilyen különleges munkája, amivel beleszól az elmébe. Ez Isten közvetlen munkája és ítélete. Amikor Isten közbeszól az eseményekbe, legtöbbször nem szól közbe az eseményekbe, hanem hagyja. De van, amikor az az ige valósul meg, ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg. Aki, amit vet, azt aratánja is. Előfordul, hogy Isten úgy szól bele az eseményekbe, hogy külső eszközöket használ. Embereket indít, jókat vagy gonoszokat, hogy megállítsa azt, ami ő neki nem kedves. Például, amikor Ceausescu arra vetemedett, hogy a Bibliákat bezúzta, és azokból készített WC-papírt. Ezután pár hónappal lőtték le őt, végezték ki. Olyan is van, hogy Isten nem másokat használ fel. Amikor egy embernél betelt a pohár, amikor emberrel kapcsolatban az utolsó csepp is benne van a pohárban, hanem közvetlő beleavatkozik. Istennek ez egy közvetlen munkája. Megverem őt tébolyodással. A Jeremiás 15-ben azt olvasom, hogy bocsát rájuk nagy hirtelen észvesztést és rettentéseket. Vagyis Istennek van erre a hatalma, hogy az emberek legbensőbb tudatában hatalmas változásokat, ítéletteljes változásokat hozhasson létre. Nos, ez az első példa a Nabukodonozornak az esete, amikor kimondta ott a maga büszke nyilatkozatát, én építettem az én hatalmam és az én dicsőségem, és elvette az Isten dicsőségét, megrabolta őt akkor, még a szó a király szájában volt, mint hogy olvassuk a Dániel könyvének a negyedik részében, a szó még a király szájában volt, amikor szózat szállt le az égből, neked szól, ó Nabukodonozor király, a birodalom elvétetett tőled, és kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a lakásod, és füvet adnak enned, mint az ökörnek, és abban az órában. Abban az órában, amikor az idő betelt, akkor kivetették az emberek közül, és füvet evett, mint az ökrök. És égi harmattal öntöztetett meg a teste, míg nem a szőre megnőtt, mint a saskesejű tolla, és körme, mint a madarakéi. Azt hitte, hogy állat, és legelte a füvet. Ha valaki ezeket a tüneteket vizsgálja, és szakember, az elme kortannak a szakemberei azt mondják, hogy ez a insania licantropica vagy zoantropica, ismert nyomorúságbetegség. Abban már eltérnek a vélemények, hogy mi válthatja ki az elmének a különböző zavarát. Lehetnek ezek genetikus okok, lehet valami betegség, organikus háttér lehet. Mindez nem zárja ki azt, hogy a Biblia szerint Istennek van egy ilyen fajta büntetése, amikor ő maga közvetlenül beleszól, hirtelen és ellenállhatatlanul, és összezavarja az embert. Ide vezethet az Istentől való elszakadás. Tudom, ebben fokozatok vannak, de ez egy alap igazság, hogy az Istentől való elszakadás az ember belső tudatában mindig valamiféle zavart támaszt. Ezt láthatjuk Nabukodonozor esetében. A másik példa az alaptételre, hogy az Istentől való elszakadás az ember elméjében valamiféle jelzéssel van, és zavart okoz, hasadást okoz, Salamon király esete, és az ő példája. Nos, Salamon elméje nem mutatott orvosilag kóros tüneteket. Nem hitte magát másnak, mint aki volt. Mondhatjuk, hogy épp elme volt. Egy fényes elme volt a Salamon. Korának egyik legképzettebb embere, ragyogó intellektus, híres bölcselő, kiváló esztéta nagyszerű etikus, költő, történelemíró és énekszerző. Három grandiózus művet hagyott hátra. Egyiket írt a fiatal korában, ez az Énekek éneke. Másikat írt a felnőtt élet korában, ez a Példabeszédek könyve. A harmadik művét pedig írta idős korában, mint bűnbánó ember, mert az idős embernek igazán az a dolga, hogy átnézze az életét, és Isten előtt bocsánatot kérjen, Istentől bocsánatot kérjen, bűnbánatot tartson. Akkor írta a Prédikátor könyvét. És ebben a könyvben ír az elme gyötrelméről, és a sok hiába valóság között, ami az egész könyvnek a motivum szava és alapjelentése, egyik legfájdalmasabb számára az elme gyötrődése, az a legbensőbb őszinte gyötrelem. Ő más volt, mint Nabukodonozor. Ezért is volt talán ez a gyötrelem más ő benne, mint az Isten nélküli emberben. Mert ő Isten embere volt. Hívő volt az apja, a Dávid. Hívő volt az édesanyja, a Betsabé, akik ismerték a bűnbánatot és a bűnből való szabadulást. És így nevelték, az édesanyja nevelte őt különösképpen, mint ahogy a napokban olvastuk a Lémuelnek a beszédeit, aki nem más, mint Salamon, akit az anyja nevelt, az anyja tanított, a fogadásainak a fia, ő mondja, mit szóljak, fiam, én méhem gyermeke, fogadásaim gyermeke, és az hívő édesanyja beszél ő neki. Beszélt ő neki egész biztos a megváltóról, a szabadítóról, mint igazi édesanyja, mint az igazi édesanyja beszél a gyermekének Jézusról. Olyannyira, hogy ez az ember ismerte a Krisztust. Egy ilyen emberről van szó Salamon esetében, aki ismerte Krisztust. Vele lelki kapcsolatban lehetett. Mert nem csak mi újszövetségi emberek lehetünk Krisztussal lelki kapcsolatban, hanem az ószövetségi időkben is az emberek Krisztussal lelkileg kapcsolatban lehettek a hívők, a megváltottak. A Krisztusnak a lelke volt bennük, mint ahogy a Péter első levelében olvassuk. Dávid király, már Salamon apja ismerte Krisztust lélekben, és urának nevezte. Mondta az Úr az én uramnak, ülj az én hatalmam jobbjára. És Salamon is ismerte Krisztust lélekben. Voltaképpen mi is lélekben vagyunk Krisztussal kapcsolatban. És ők is lélekben voltak Krisztussal kapcsolatban, a Szent Háromság második személyével, aki nem akkor keletkezett, amikor karácsony volt, hanem ő Istenből való Istenként mindig volt. Vele tehát lehetett lelki kapcsolatban lenni. Nos, ennek az embernek a lelkéről és tudatáról van szó, aki tudta, hogy ki a megváltó. Meg is kérdezte, hogy és kicsoda annak fiának neve, aki majd leszáll az égből, ahogy most olvastuk a napokban a Példabeszédek könyvét. És korábban leírja a bölcs Salamon a Példabeszédekben azt, hogy ki is az ő megváltója, hogy ki ez a Krisztus. Amikor beszél a bölcsességről, amit nagy B betűvel lehet írni, mert egy personifikált bölcsesség, aki az őt keresőknek valami maradandót ad, jutalmul, olvassuk el a Példabeszédek könyvének a 8. részét, hogy ott egy személyről van szó, aki ott volt a teremtéskor is, aki az atyának kedvence, és akinek az ajtója előtt ott kell állni és virasztani, mert az a boldog ember. Nos, ezt hallotta már gyermekkorától kezdve Salamon, mert az édesanyja tanította őt, és az Úr saját maga kijelentette magát ő neki. De eltávolodott az Úrtól. És akkor elvesztette a békességét. Amikor nem állt nap, mint nap az Úr ajtójának a félfái előtt, hogy őrizze azokat, akkor erről visszajelzett az ő belső tudata is. Eltávolodott az Úrtól, amikor tudjuk, hogy különböző asszonyokat hozott magához. Sok felesége volt, a feleségek rávették, hogy báványtemplomokat építsen Jeruzsálembe, és még arra is rávették, hogy elkísérje őket a templomba is, meghajtsa magát a báványok előtt, és miközben ezt tette, belül sebhet lett a tudata. És nem csoda, hogy amikor visszagondol az engedetlenség éveire, mert a halál előtt Isten megtérést, bűnbánatot adott ő neki, és a Prédikátor könyvében summázza azt az időszakot, ami az engedetlenség kora volt az életében, akkor azt mondja, hogy minden hiába valóság és a léleknek a gyötrelme, hogy még éjjel is nem nyugodt az ő elméje, és ez hiába valóság. És keserű volt neki a gyönyör, és hiába próbálta meg a bor ital keresését, és hiába szerzett magának asszonyokat, és hiába épített hatalmas, nagyszerű épületeket, mintha valami belül meghasadt volna a gondolkozásában, a belső tudatában, mert nem volt a helyén, mert engedetlen volt. Igen, bizony ez hiába valóság, és a léleknek a gyötrelme. Én is ismerem ezt, testvérek. Nekem is hitben élő szüleim voltak. Az én drága édesanyám is bennünket hitben nevelt. Emlékszem, hogy énekelte a halleluja énekeket, a zsoltárokat, még a konyhában, amikor mosogatott. Olyan szüleim voltak, akik odaültek mellém az ágyam szélére, és beszéltek nekem a megváltóról. Isten meg is ragadta a szívemet, amikor 9 esztendős voltam. Nekem volt egy gyermekkori megtérésem. Én ezt igazinak tartom, mert az Úr munkája volt. De az is valóság volt, hogy amikor 10 éves voltam, akkor eltávolodtam tőle. És a belső tudatomban ez jelzett. Mert Isten ott van minden gondolatnak alján, mondja Adi. Mennyivel inkább annak az embernek az gondolataiban ott van, aki a szövetség gyermeke, akivel benne van az Isten szövetségében, aki tudja, hogy az Isten szeret, és neked oda kell tartoznod, és az övé kell, hogy legyél. Mit keresel te itt, ezen a helyen, amikor rossz útra téved az ember? Ezt jelzi a belső tudata. De Pál apostol is ismerte ezeket a gondolatokat, amikor a bűnnel való harcról beszél. Már gyönyörködöm a bensőmben, a belső emberben, az Isten törvényében. De van egy másik akarat, egy másik törvény, a bűnnek a törvény, ami rabul ad engem. De ismerte azt is, hogy aki megszabadít, az nem más, mint Krisztus. Azért a megoldás az, hogy ezt, amit Pál mondott, megkeressük. Kedves testvérem, nem tudom, hogy mi az, ami miatt nem békés a te belső tudatod. Mik azok, amik miatt ez a belső jelzés téged nyugtalanít, ami miatt magadénak érzed mindezt, hogy még éjjel sem nyugodt a mi elménk. A megoldás az, hogy fogadd Jézust a szívedbe. És most már érezzük ennek a mélységes tartalmát, hogy ez mit jelent. Hogy az életünk legbensőbb részében, a legbensőbb centrumában legyen Krisztus az Úr. Legyen ő az első, Foglalja el ő a mi belső tudatunkat, és legyünk engedelmesek, hogy ott is maradjon. És erről is jelez a mi elménk. Ezért a mi feladatunk, hogy szeressük az Urat teljes szívünkből, teljes lelkünkből és teljes elménkből. És véssük szívünkbe Április Lajos szép énekfordítását imádságként. Vedd elmém, lelkem és szívem, hadd adjam néked mindenem, hogy kedves légyek néked. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy szóltál. Köszönjük, hogy egész mélyre hatolt a te beszéded. Erre van szükségünk, hogy tisztogass meg szívünk, lelkünk, egész valónkat, elménket. Köszönjük, Urunk, azokat a jelzéseket, amik figyelmeztettek bennünket. És köszönjük, hogy nekünk fáj ez a belső nyugtalanság, szeretnénk ebből szabadulni. És megköszönjük neked, Urunk, hogy különbség van a között, aki nem tartozik a te népedhez, és a között, aki már népedhez tartozik. Köszönjük, Urunk, hogy a világban is meg tudod mutatni a te hatalmadat egyes emberek életében. Te köszönjük, hogy csodálatos módon megmutatod a mi életünkben a te hatalmadat. Köszönjük, hogy nyugtalanítanak azok a dolgok, amik belül zavart támasztottak. Köszönjük, hogy olyanok vagyunk, mint a lázas beteg, ki már nem érzi jól magát a bűnben. Vezess bennünket a bűn megismerésére, és add nekünk azt a kínzó vágyat, hogy szeretnénk ezekből megszabadulni. Hogy ne vádoljon bennünket a mi szívünk és lelkünk. Hogy lehessen nekünk belső békességünk a veled való kapcsolatban. Hogy lehessünk olyanok, mint Salamon volt az engedelmesség idejében, aki boldog emberként ott állt a te kapuid félfája előtt, és várta a te szavadat. Köszönjük, Urunk, az éneket is, amit a szívünkbe adtál. Vedd elménk, lelkünk és szívünk, hadd legyünk a tiéid. Segíts bennünket ebben, kérünk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg minékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen.